Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, mint azt egyházunk a mai vasárnapra, 50. vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Jakab apostol levelében a 3. fejezet, 13. versétől a 18. versig a következőképpen. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, írgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettedik el azoknak, akik békességet teremtenek. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban most már nagyon a bőti idők felé tartunk, hiszen a bőjt elő 3 vasárnapja közül a 3. vagyunk itt együtt, és szerdán már hamvazó szerda következik. És ez egy kicsikét diszonanciában van azzal, hogyan mi emberek, a világ gondolkodunk, mert ilyenkor a világ egy kicsit másfele tekint, inkább a farsangolás, még akkor is, hogyha kicsit nehezebben megy ebben az időszakban, de azért mégis zárt osztályok mögött mégiscsak megvalósítható, és akkor még most gyorsan, talán még a holnapi napon is, meg a holnap utáni napon is, amíg nem jön a bőjt, addig legyünk túl a farsangoláson. A mai napon legtöbben nem Jézusnak a Jeruzsálem felé indulásáról gondolkodnak, hanem inkább a Valentin napról. Úgyhogy az a kérdés merült fel bennem, hogy vajon szabad-e ilyenkor egyáltalán a szenvedés felé fordulni. Mert hogy amikor Jézus bejelenti, hogy elindul Jeruzsálem felé, akkor elmondja, hogy mi történik vele. Az elfogatáson, a köbdösésen, a halálon át, mi fog vele történni. Tehát szabad-e a szenvedés felé fordulni, szabad-e a realitás felé fordulni, a reális élet felé. Más kifejezéssel, szabad-e Jézushoz fordulni 50. vasárnapján. Persze nyilván, hogy ha komolyan vesszük ezt, akkor azt mondjuk, hogy csak ezt tehetjük. Menjünk fel mi is vele együtt Jeruzsálembe. Ahogy ő is a tanítványokkal együtt megy fel Jeruzsálembe, de hozzá kell tennünk, hogy mégis teljesen egyedül megy. Ez is a realitás. Hogy kísérőként ott vannak mellette, de nem vele mennek, hiszen az ég adta egy világon nem értenek az egészből semmit. És aztán ahogy halad előre az idő, úgy nyilvánul meg ez minden más tekintetben is, hogy egyedül van. Hiszen a Getsemáné kertjében már egyedül imádkozik, a többiek alszanak, és a kereszten már végképp teljesen egyedül van. Teljesen megvalósul az, amit elmond a tanítványoknak, idézi a Zsoltárt, hogy megverem a pásztort, elszélednek a nyáj juhai. Mennyire megrendítő ez a profécia, hogy Isten a mi pásztorunkat, az Úr Jézust veri meg. Ez az ő sorsa. és ott már teljesen egyedül van. Szétszélnek a nyál juhai, egyikünk sincs már ott, testileg lehet, hogy igen, de lélekben nem. Vagyis, amikor Jézus hív bennünket arra, hogy menjünk Jeruzsálembe, akkor egyfajta vajúdásra hív, amelyben ő szenved, egyre inkább egyedül lesz, de mint ahogy a vajúdás új életet hoz, a szenvedés is, amelyre hív, új életet fog hozni. És ebben a szenvedésben találkozni fogunk majd a saját szenvedésünkkel is. Ezért is fordul nehezen az ember a bőti út felé. Úgy igazából. Mert az, hogy elhagyni a húst, meg ilyesmi, az úgy könnyű dolog. A felszínen mozogni, az könnyű. De ugye a bőtnek a lényegét megfogni. Találkozni a saját szenvedésünkkel és saját gyengeségeinkkel, az már nehéz. Ez valami hasonló, mint hogy a temetőben, temetéseken mindig találkozunk a saját halálunkkal is. És ezért is nagyon nehéz egy-egy temetés, egy-egy búcsúzás. És Jézus megy ezen az úton, egészen a Golgota magányáig. Van egy görög szó a klasszikus görögben, amely jelentés módosuláson ment már át, így hangzik ez a szó, hogy idiótész, ami azt jelentette, hogy olyan ember, aki csak a maga céljait, csak a maga boldogulását helyezi előtérbe, nem vesz részt a közösség életében, a társadalom életében, a polisznak, a városállamnak az életében, nem vesz részt a gyülekezet, az egyház életében, mert ő a saját magát, boldogulását, saját egóját helyezi előtérbe. Mert azt gondolja, hogy ha részt venne a gyülekezet életében, akkor szegényebbé lenne. Hiszen nyilván, aki részt vesz a gyülekezet életében, valamilyen módon hozzájárul az idejével, a pénzével, hozzátesz. És akkor azt mondja, hogy ezzel én szegényebb leszek. Ma már ugye az idiótán nem ezt az embert értik, hanem azt, aki gyengelméjű, vagy éppenséggel nagyon bolond módon viselkedik. De ez a klasszikus értelemben vett idiótésznek a jelentése. És ezzel szemben Jézus olyan férfi, ő az igazi férfi, aki tudja, hogy ez az út, amin ő megy, amivel teljesen lemond saját magáról, nem az elszegényedés útja, hanem az igazi gazdagság útja, amivel a legtöbbet teheti az emberiség egészért. Tehát ő tudott teljesen lemondani saját magáról, míg az ember ugye a másik szélsőségbe esik, teljesen saját magára gondol, idióta módon gondolkodik. Ezzel szemben Jézus teljesen lemond saját magáról, és tudja, hogy ez az igazi gazdagodással fog együtt járni, hiszen így jön létre az a közösség, amit az egyház közösségnek nevezünk, amelyhez fogható azóta sem volt. Legalábbis ilyen korú közösség nem jött létre. És amíg világ lesz, minden bizonnyal lesz egyház ismertője, ő hozta létre, és ő élteti. Bőjtben, tehát lemondásról beszélünk a nagyobb jó érdekében. És ez a bölcsesség. Lemondani valamiről a nagyobb jó érdekében. Tudom, hogy elvész minden, amit én szereztem, amiért én fárdoztam. Az egyetlen, ami megmarad, az, amiért Jézus fáradt. És ezért mondja a példabeszédek könyve, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Amit Jézus tett, annak a félelme, annak a tisztelete a bölcsességnek a kezdete. És erről beszél Jakab, hogy ez felülről jön. A másik földi, emberi, ördögi, amely irigységben, visszájkodásban, zűrzavarban mutatkozik meg. Sokszor tényleg az ember ott van, hogy azon gondolkodik, hogy vajon mennyire kell félnünk a jövőtől, amikor olyan bölcstelen lépések történnek mondjuk a világpolitikában. Amikor mondjuk az elmúlt héten hallja az ember, hogy az amerikai vezetés milyen barátságtalan lépést tett mondjuk Iránnal szemben. És hogy azt mondja, hogy szó sem lehet róla, hogy azokat a gazdasági szankciókat oldják, amelyek ugye tönkreteszik az iráni gazdaságot. Mire ugye a másik válasz? Milyen egy olyan macska, amelyik a szabadban mozog? És milyen az, amelyiket beszorítanak egy sarokba? Hát én már szorítottam be macskát sarokba, a szakít függönyt, mindent. És hát ugye elkezdi akkor Irán gyártani a fém uránt, a dúsított uránt, amit elsősorban nukleáris fegyverekhez használnak, habár ugye 2015-től megállapodás történt 6 ország között, hogy ezt tilos. De hát ugye ilyen az ember, bölcstelenül viselkedik, ahelyett, hogy kicsit oldaná a feszültséget, kicsit fellazítaná a szankciókat, kicsit könnyebbé tegye az ott élő embernek az életét, kicsit kevesebben vándoroljanak mondjuk Európába, onnan meg Amerikába. Nyilván, hogy én úgy érzem legalábbis, hogy ez egy bölcstelen lépés, bölcstelen megnyilatkozás, amivel csak növelni fogják az ide menekülő embereknek a számát. Bölcsebb lenne helyben segíteni az embereket, mint büntetéssel növelni a menekült áradatot. Vagy bölcsebb lenne a mikrokörnyezetünket tekintve nem büntetni a családtagjainkat, házastársak egymást, vagy azzal a fenyegetéssel, hogy elhagyják egymást, vagy nem bocsátanak meg egymásnak. Bölcsebb lenne inkább a megbocsátást gyakorolni. Vagy bölcsebb lenne mondjuk azokra tekinteni, akik arról beszélnek, hogy Isten kegyelme volt az, hogy együtt lehettek. Ugye most itt Valentin nap környékén tekintenek arra, hogy azokra, akiket álompároknak neveznek, és akkor előhozzák, hogy fú, hát milyen nagy álompár volt a Brad Pitt meg a Jennifer. És akkor nézem, hogy ki ez az ember. Ugye azokat tekintik álompároknak, akik 2 évig együtt éltek. 5 évig tudtak együtt élni. Vagy van, aki mondja, hogy de kár, hogy az abbának a 2 párja nem él már együtt. Nem ők az álompárok. Inkább azokra kellene tekinteni, ők sem álompárok, mert csak az álomban létezik. Hanem azokra kellene tekinteni, akik arról beszélnek, hogy hát bizonyít a mi bűneink közepette szükség volt kegyelemre, hogy együtt maradhassunk. Van egy ferences szerzetes, Richard Rohrnak hívják, aki a Férfi útja című könyvében egy nagyon megrendítő történetet tár elénk. De nem csak vele történnek ilyen dolgok. Egyik lelkész testvéri mondja, hogy amikor elkezdte ebben a tanévben a hittant, akkor megkérdezte, meg hát általában mindig megkérdezi a gyerekektől, hogy mit hoztak most a hittanórára, mi történt velük az elmúlt héten, és az egyik fiú ezt válaszolta neki, hogy én azért imádkoztam, hogy apa visszajöjjön. Anya meg azt mondta, tekintsem úgy, mintha apa meghalt volna. Érezzük, hogy akkora feszültséget kell elhordozni egy ilyen gyermeknek, amit nem tud elviselni. Tehát amikor úgy azzal találkozunk, hogy nem tud viselkedni. Amikor azzal találkozunk, hogy milyen problémák vannak vele. akkor gondoljunk arra, hogy ezt nem lehet elviselni, ezt a kettősséget. Térjünk most vissza rá Richard Rohrra, hogy azt mondja, hogy mindegy másfél éven át prédikáltam New York Cityben, egyik előadásom után egy 25 év körüli apa keresett fel, hogy beszéljen velem. Így szólt hozzám. El szeretném mesélni önnek életem történetét. Apa nélkül nőtt fel New York egyik szegény negyedében. Ahogy cseperedett, meg kellett tanulni, hogy kemény legyen. Többek között ilyesmiket mondott. Egy apa nélkül felnőtt fiúnak túl gyorsan kell felnőtté válnia, túl komolyjá válik, ha nincs elég ideje a játékra és a nevetésre. Meg kell védenie magát. Ráadásul még azt is be kell dumálnia magának, hogy erősebb, mint a valóságban. Arra kényszerül, hogy hazugságban éljen. Olyan hazugságban, amely félelemből születik. Saját magának kell pénzt keresnie, és gondoskodnia magáról. Örökösen a saját bizonytalanságától való félelemben él. És ez az egészen korán ránehezedő felelősség belülről haragossá és aggódóvá teszi. Ez a mélyről fakadó harag olyan erős, hogy le kell tagadnia, ahelyett, hogy beismerni ennek a haragnak a hatalmát. A fiatalember újra meg újra azt ismételte, egy apa nélkül felnőtt fiúnak gyorsan felnőtté kell válnia, kényszerítve arra, hogy látszatvilágot teremtsen magának, amely a valóságban egyáltalán nem létezik, csalók a függetlenségből, konkurenciaharcból és félelemből álló világot, olyan világot, amelyben nincs helye a bizalomnak és a gyengétségnek. A legrosszabb hazugság pedig az egészben az, hogy arra kényszerül, hogy maga is igaznak tartsa ezt a világot. A saját hazugságában hisz. És ahogy így beszélt hozzám, a szemembe nézett és ezt mondta. Tudom, hogy életet tudsz adni nekem. Én azt kérdeztem, eznek hogy jutott az eszedbe? Újra rám nézett, és még mindig nem tudtam teljesen egészen elhinni, milyen sebezhető. Akkor így szólt, lennél az apám? Azt mondtam, nem lehetek az apád. Elöntötte a szégyen, majd idegesen azt vetette oda nekem, biztosan azt gondolod, hogy bolond vagyok. Ha valaki ilyen mélyre megy, ennyit kockáztat, s magát ennyire sebezhetővé teszi, akkor az ember maga belül is megijed. Amikor azt mondta nekem, azt gondolod, hogy bolond vagyok, ránéztem, és ezt válaszoltam, nem, hanem azt hiszem, hogy szent vagy. Olyasmit mersz nekem kimondani, amit a világ nem akar Istennek mondani. Mert fél. Ez a bölcsesség. Te nem bolond vagy, hanem szent vagy. És ezt egy ferences szerzetes mondja, ez azért hangsúlyos, mert a katolikusok azért sokkal inkább használják a szent fogalmát azokra, akiket szentté avattak, és ő nagyon helyesen úgy értelmezi, hogy az a szent, aki Istenhez tartozik, és ezzel kimondja ennek az embernek, sokat szenvedett embernek, hogy te az Istenhez tartozol. Mert kimerted mondani, felmerted vállalni a félelmeidet, felmerted vállalni a gyengeségedet, amit a világ nem mer, hanem inkább él a hazugságban, hogy neki nincsen szüksége segítségre. Nincsen szüksége az Istenre. Ez a bölcsesség. Hadd zárjam azzal, hogy az elmúlt héten, amikor gondolkodtam ezen az isteni bölcsességen, akkor még nagyon sok olyan idézetet találtam, amelyből sokat épülhetünk, amely kapcsolódik ugye a bőti úthoz, a szenvedéshez, és ehhez a bölcsességhez. Talán nézzük először Szalézi Szent Ferencnek a gondolatát, nagyon érdekes. Azt mondja, két dolgot irigyelnek tőlünk az angyalok. ha volna irigység a szeretet birodalmában. Egy, az, hogy Isten szenvedett értünk. És a második, az, hogy mi is szenvedhetünk az Istenért. Egy bizonyos Kepler nevű püspök következőket mondja, a háború a nemzetek gyógyítása a szenvedés által. A háború a szenvedések telje. Azért a tanulsága is magasabb rendű. Tömegoktatást végez. Nemzeteket, nagyhatalmakat kényszerít iskolájába. Néhány előadásában kártyavárként dönti halomra a világ bölcsességének és különböző világnézetét, mágiára ítéli az előbb még pöffeszkedve uralkodó gondolatokat, elveket, világfelfogásokat, csodálatosan rövid idő alatt rákényszeríti az embereket, hogy más mértéket használjanak. Megbecsüljék azt, amit az előbb lenéztek, és elvessék, amit értékén felülbecsültek. Aranyszájú Szent János Krizosztómosz azt mondja, jobban tetszel Istennek, ha a betegségedbe az Isten végzésén megnyugszol, mintha egészségesen a jó tettek egész sorát műveled. Avilai Szent János, a szenvedésekben egyszer kiejtett áldott legyen az Isten, többet ér 1000 hála Istennél, amelyet a jó napokban hangoztatsz. Talán egy utolsó idézet, amely egy biztatás is számunkra, Szent Bernáttól. Ő így fogalmazt, ha beteg vagy, Jézus a te orvosod. Ha számkivetésbe mégy, ő a te vezéred. Ha mindenki elhagy, ő a te királyod. Ha harcot indítanak ellened, ő a te harcostársad. Ha szomjazol, ő a te italod, ha éhezel, ő a te ételed, ha fázol, ő a te ruházatod, ha elborul a lelked, ő a te világosságod, ha szomorú vagy, ő a te örömöd. Ha árva lettél, ő a te atyád. Azt hiszem, hogy ennek a meglátására hív bennünket most Isten, mint ahogyan Bartimeusnak a története is, ami elhangzott az oltár előtt, erről szól. Igazából ő volt az, aki látta Jézusban a messiás, hiszen Dávid fiának nevezi őt. Aztán ez a lelki látás abban lett teljessé, hogy testileg is meggyógyult. És már való szemével is látta Jézust. Nekünk pedig segítsen Isten abban, hogy a lelkünkkel lássuk meg őt. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, Jézusunk, köszönjük neked azt, hogy arra invitálsz, hogy együtt menjünk Jeruzsálembe, azon az úton, amelyen te mentél. Meg kell, hogy mondjuk őszintén, hogy csak kísérni tudunk, és igazából nem nagyon értjük ezt az utat. Nem nagyon értjük még, ami történt ezen az úton. És hogy mi magunk sem értjük magunkat és a mi útunkat, ami történik velünk. De ahogy közelebb kerülünk egymáshoz, te és én, hogy egyre több mindent megsejtünk ennek az útnak a lényegéről. És egyre inkább remény ébred bennünk, hogy ennek az útnak nem a halál a vége, hanem az új élet, a feltámadás. Kérünk téged, Urunk, hogy ahogyan te merted feltárni, felvállalni a gyengeségeidet, emberi testben erőtlenként jöttél el, úgy mi ismerjük elmondani neked, hogy sokkal gyengébbek vagyunk, mint mi azt gondoltuk, vagy mint ahogyan mi azt hittük. És te pedig sokkal inkább megtartó Úr vagy. Sokkal kegyelmesebb, sokkal szeretetteljesebb, mint mi azt valaha feltételeztük volna. Köszönjük, hogy ezért bennünket is megtartasz. Ámen. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem a következőket. A mai istentiszteleten úrvacsorát osztunk, ehhez kapcsolódóan néhány biztatást is szeretnék mondani. Az egyik gondolat Mesterházi Balástól így hangzik: egy falatnyi titok, egy kortnyi megváltás. Egy falatnyi megváltás, egy kortnyi titok. Bakai Péter így ír: az utolsó vacsorában a múlt és a jövő találkozott Jézusban. Az úrvacsorában én találkozom Jézussal, a múltamat hátravetve, a jövőmnek nekifeszülve. Hogy mi számomra az úrvacsora? Minden. Minden, ami kedves Isten és az emberért, minden, amit a kedves Isten az emberért tett és értem tesz, fogalmaz Endrefi Géza. És végül Hocker Zsoltól: az úrvacsora semmi és minden. Semmi azoknak, akik csak ostját és bort látnak, és minden azok számára, akik az ő testét és vérét látják. Szokásos rendben zajlik majd az úrvacsoravétel, mozgó úrvacsoravétel lesz, tehát tartsuk egymás között a távolságot, nem térdelünk le. Aki teheti, és ez a jövőre is vonatkozik, hozzon saját kis poharat, kis kelyhet otthonról. Ez a legesleg biztonságosabb, hogyha valaki a sajátját hozza. Az ostját pedig fertőtlenítés után kézbe adjuk, méghozzá csipesszel, hogy ne érjünk senkinek se a kezéhez, se az ajkához. Hirdetem a bibliaórákat a következő héten. Szerdán este 6 órakor tartjuk a középkorú felnőttek bibliaóráját. Csütörtökön délután 4 órától az idősek bibliaóráját. Pénteken este 6 órakor a középiskolás korosztályé. Szombaton este 5 órakor az egyetemista korosztály 24 évesek bibliaóráját. A vasárnapi istentisztelet délelőtt 10:30 órakor lesz. Az elmúlt vasárnap offertóriuma 44.600 forint volt. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.